Annyi év után végre kiadták Radnóti Miklós naplóját. Az 1944-ben Abda határában meggyilkolt költő annak idején mindössze 30 évre zárolta személyes följegyzéseit, s így azok már 1974-ben megjelenhettek volna, ha özvegye újabb 10-15 évvel meg nem hosszabbítja a kényszerű hallgatás idejét. Vajon miért? Azok közül, akiket Radnóti akkor elmarasztalt, már kevesen élnek. Talán a meredek út költőjének politikában és magánéletben egyaránt eszményített képét próbálta megóvni az utókor kritikájától? Mindenképpen örvendetes esemény, hogy a nyilvánosság magyarországi gátszakadásával egy időben ez a sokáig visszatartott és csak hiányos másolatokban terjedő napló is megjelenhetett. Ez a napló, írom, pedig inkább ezeket a napló részleteket kellene mondanom, hiszen az 1934. júniusától 1943. márciusáig terjedő szöveg több kisebb részletből áll össze, meg-meg szakad, helyenként szándékosan szükszavú vagy töredékes. Az első években a napló hónapokat ugrik, reflexiói is vegyesek. Néhol fiatalosan naív, megmosolyogtatóan egocentrikus. A 25 éves naplóíró még fúj az aggkoszorúsra, Babicsra, aki nem értékeli eléggé költői tehetségét. Később már mesterei között mércének látja az idősebb költőt. De ugyanekkor nemzedéke eszéistáit is szidja és árulással vádolja. A napló érettebb szakasza voltaképpen 1937-tel kezdődik, ami előtte van, az Juvenilia. Ami talán legérdekesebb a naplóban, az a külvilág, a művészi és a személyes élmények közötti kapcsolat, más szóval az, hogyan reagál az őt kívülről érintő politikai vagy kulturális eseményekre és az intimebb szféra történéseire ez a rendkívül formaérzékeny és magánya, valamint üldöztetése elől a kultúra sáncai mögé menekülő költő. Mert bár még 1939 nyarán, közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt megadatott néki egy szép franciaországi út, mert bár még a háború alatt is voltak barátai, felesége társaságában önfelett boldog percei, a naplóból nyomon követhetjük a szenvedés és a testi-lelki megaláztatás időszakait, amelyekkel a munkaszolgálat sújtotta a költőt. Mindebből viszonylag kevés látszik az 1944 előtti versekben, de ha újra elővesszük Radnóti posztumusz kötetét, a Tajtékos eget, a naplóban felvázolt háttérrel kissé más megvilágításba kerülnek az opálosan fénylő, sejtelmes Radnóti hegzameterek, vagy fájdalmasan lüktető jambusok. Másképp olvassuk például ezeket a korábban inkább jelképesnek felfogott sorokat, az érett költő panaszát.
Születtem, tiltakoztam, s mégis itt vagyok. Felnőttem, s kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig, s őrök kísértek végig az úton.
Radnóti naplóját olvasva jól követhető, hogyan növeli a költő félelmeit és szorongásait a háború előszele, majd régen rettegett kitörése. Verseiből tudjuk, milyen figyelemmel kísérte már a spanyol polgárháború eseményeit. A német-szovjet meg nem támadási szerződést például illúziótlanul kommentálja. Lengyelországnak vége, s mi lesz velünk? Vége Hungáriának is? Utána számos bejegyzés utal a lengyelországi harcokra, például az 1939. szeptember 13-ai. Varsó még ellenáll. Új Madrid kiírja meg a hőskölteményt. S amikor az oroszok is beavatkoznak, persze a megfelelő ideológiai ürüggyel, egy gúnyos bejegyzés utal arra, hogy idézzük, Sztálin barátunk az ukránokat védi. Majd a naplóíró így folytatja. Miért harcol az az orosz proli? Csak jegyzem az eseményeket, émeigek, és nem értem. Úgy tetszik, ez az első politikai mélypont Radnóti életében. A második, amikor 1941. áprilisában gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lesz, és Magyarország felsorakozik a Jugoszláviát lerohanó Wehrmacht oldalán. jönnek a behívók, zuhanunk a szörnyűség felé. Erről a második mélypontról még van ideiglenes felemelkedés, de hamarosan, Babits halálával, a nyugat betiltásával és a második 1942 nyarán kapott munkaszolgálati behívóval Radnóti Miklós körül teljesen beborul a világ. Pedig ha valami, a munkája most is szenvedélyesen érdekli, a versírás csak úgy, mint a műfordítás. Egy versorának önkényes szerkesztői átjavítása a nyugatban felháborítja. Hosszú levélben vitatkozik egy kritikussal Apollinaire versfordításainak bizonyos megoldásai fölött. És a 60-i cukorgyárban a lélekölő és pokolian kimerítő fizikai munka szünetében éjjel zseblámpával egy idősebb költőtárs francia barokk műfordításait olvassa. Egyébként a második világháború alatt Magyarország már hadban áll Angliával, Radnóti több angol költőt is fordít a Magyar Rádiónak, így Csészabó kérésére Byron, Shelley és Keats verseket. Ezek latin és görög, német és francia fordításai mellett remekbe szabott darabjai maradnak az újabb magyar versfordítás irodalomnak. Mondhatnánk úgy is, Radnóti Miklós a forma fegyverével védekezett a hitlerista és fajvédő barbárság, nyelvszennyezése, frázis és jelszó katapultái ellen. Ezekben a kortárs nyilvánosság szeme elé nem szánt följegyzésekben Radnóti teljesen őszinte rokon és ellenszenveit illetően. József Attila mellett több helyen hitet tesz. A kortárs költők közül őt tartja igazán nagynak, sorsát pedig tragikusnak. Idézzük, megalázó szegénységben élt, folytonos és egyre szaporodó politikai csalódások között. De a szép szó irodalompolitikájával nem ért egyet, azt negatívan értékeli. Ugyanakkor a népi írók egyikéről másikáról, így Féjáról és a mély magyar rögeszmébe rekedt Németh Lászlóról is megvan a véleménye. De igazán felháborítani Radnótit a nyilas lapokban cikkező Erdély József mellett csak a vigiliában őt és másokat alattomos módon denunciáló Horváth Béla tudja, a szentendi epigrammák hőse. A naplóban megtaláljuk az ezzel kapcsolatban Sík Sándornak írt levél fogalmazványát. Különben nem sokkal ezután írta meg Radnóti azt a nevezetes levelét Komlós Aladárnak, amelyben elmondja, kivel és mennyire érez közösséget. Hogy Arany Jánoshoz és Kazincihoz szorosabb szálak fűzik, mint ahhoz a zsidósághoz, amelyhez az ilyen vagy amolyan fajelmélet alapján tartoznia kellene. A faj szellem alakító erejében, írja ebben a levélben Komlósnak, csak igen-igen kis mértékben, vagy még annyira sem hiszek. Még hozzátehetem, hogy ha valláshoz egyáltalán közöm van, akkor a katolicizmushoz van közöm. Ezt a megállapítást követi egy évvel később Radnótinak a római katolikus vallásra való áttérése. Mint azt a napló gondozója és utószavának szerzője Melczer Tibor megfogalmazza, a katolicizmus Radnóti számára nem tételes vallásosságot, hanem Krisztus hitet és erkölcsöt, emberséget jelentett abban az emberellenes világban, amelyben élnie adatott. És bár a napló egy 1943. március 14-i bejegyzéssel megszakad, tudjuk a felelős írástudó humanizmusa és formatisztelete mellett éppen az áldozatra felkészülő keresztény hite volt az, ami a még hátralevő másfél évben Radnótiban táplálta a líra kanócát. E hit nélkül nem mondhatta volna el a 8. ekloga prófétája ezeket a már transzcendens távlatokat nyitó sorokat a vándorlás végső közös céljáról.
Míg eljön az ország, amit ígért amaz ifjú tanítvány rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország, hogy mi célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország.